Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 9 óra 8 perckor tesszük mindezt itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
A Millás reggeli mai két műsorvezetőjével. Nagyon-nagyon rossz a közlekedési helyzet Budapesten. Több baleset is történt. Az Üllői úton kifelé, a Nagykorú út közelében, a Pongrác úton, a Salgótarjáni utcánál, a Külsőmester utcában, a Koppány utcánál, és a végül, de nem utolsó sorban, a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt a belső sávban. Jön ez a hideg front, jön ez a lehűlés, enerváltabbak, feszültebbek vagyunk, nagyon-nagyon figyeljünk egymásra oda, nem csak a közlekedésben, hanem egyébként is. Lám, hozzám is milyen nagy türelem kell ma reggel, ugye, Endre?
Így van. Köszönöm. Az Üllőin is csak arra szólni lehet befele, mondja a hallgató.
Nem hát a ezért, Hudson, mert baleset van.
Nem a Hudson Hawkban volt ez a dal? Ezt énekelte Bruce Willis és Daniel? Nem, illetve lehet, hogy ezt is énekelték, de a híres szám, amit énekeltek, az a Fly Me to the Moon volt, ami, de több daluk is volt nekik, mert ugye úgy volt, hogy mind a ketten énekelték, és úgy tudták pontosan időzíteni egymástól függetlenül azt, hogy hol tartanak.
Anélkül, hogy megbántanánk a hallgatót, idézem az üzenetét. DJ Edétől szeretnék kérni egy kis szimpátiát. Tegnap hallottam a rádión. Na itt vérzett el a hallgató ennyi után, mert ha tegnap hallottad, akkor nincs az az Isten, hogy ma újra halljam.
Jaj, befogom, megpróbálom majd beszerezni neked a Fantastic Negrito kiváló előadó művésztől a Chocolate Samurai című számot. Lesz. Jó, lehet, hogy nem ma, de holnap akkor lesz.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Na kérem szépen, akkor ugye a napindításként megnéztük, hogy az új otthonfelújítási program pénzügyileg milyen, és hát ugye ez a félig üres, félig tele pohár, erre jutottunk, de hogy az építőiparra és a gazdaságra összességében véve milyen hatással van, ezt Ács Balázzsal, a Masterplast NRT alelnökével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, nagy szeretettel köszöntöm neked és a hallgatókat is.
Hát először falazzunk egy kályhát, milyen bőrben van az építőipar, mert hallani statisztikákat mi szerint nem túl jó bőrben, de hogy néz ki ez a végeken állva?
Hát meg tudom erősíteni, hogy jelen pillanatban nem az építőiparnak a legjobb éveit vagy legjobb időszakát éljük, úgyhogy ha nem is tökéletes az a program, de mi nagyon örülünk neki, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy lépés és egy nagyon nagy segítség lehet, hogy egy picit megmozdítsuk. Ha nem is az építőipar, hanem az építőiparnak a felújítási részét, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdő lépés lehet, hogy tovább tudjunk haladni majd a energiakorszesítéssel.
Mennyire nagy a volumen, mennyire lendíthet magán az ágazaton, mert hát ha jól emlékszem, és nem csak az emlékezetem, ilyen 20 ezer otthont lehet ebből a pénzből felújítani, az volumenben nagynak számít?
Alapvetően ugye a teljes program, ami kiírásra került, ez a 108 milliárd forintos program, ez valóban ugye ezzel a 7 milliós beruházási összeggel, ami ugye 7 millió forintos beruházási összeggel, ami ugye 1 millió forint belőle az önerő része, nagyságrendileg ez a 20 ezer családi házzal számoltunk mi is, hogy ez ennek a felújítása történhet meg belőle, amit az előbb is említettem, egy nagyszerű kezdő lépés lehet, de ahhoz, hogy az Európai Uniónak a bevett céljait, vagy a direktíváit, amit 2030-ig el kell érni a tagállamoknak, ahhoz azért ezt még következő programoknak kell, hogy kövessék.
Az mennyire indokolható szakmailag, hogy családi házakra fókuszál? Azt mondta a hallgató ma reggel például, amikor mi erről beszéltünk, hogy miért nem kezdik ezekkel az energiafalú nagy lakótelepi szociál építményekkel ezt a munkát, mert hogy ott lényeges lényegesen nagyobb megtakarítást lehet elérni, mert hogy ott egyszerűen több ember él, és mint 20 000 családi háznál.
Alapvetően ugye maga a programnak, illetve az Európai Uniós szabályozásnak is az az elve, hogy a legrosszabb állapotú épületekkel kell kezdeni. A legrosszabb állapotban ugye az tartozik, hogy nyilván az 1990 előtt épült ingatlanokra vonatkozik ez a program, ami azért nyilván egy picit fókuszálja a támogatásnak a megérkezését, de ugye a társasházakra is biztos szükség van, és kelleni fog egy hasonló program kiírására, tehát biztos, hogy kelleni fog egy program, hogy megjelenjen a következő időszakban, de ugye a családi házaknál egy döntő tulajdonos van, aki dönt ebbe a felújításban, míg egy társasháznál, ugye több résztvevője van neki, és ott össze kell hozni lakógyűléseket, és közös döntéseket kell hozni. Én azt gondolom, a gyorsaság miatt fókuszáltak első körbe a családi házakra és a régi elavult családi házakra.
Akkor itt is feltenném azt a kérdést, hogy mire elég 7 millió forint ma az építőiparban? Nem tűnik soknak. Tehát lehet, hogy elviszi csak a nyílászáró csere adott esetben egy ilyen épületnél, amivel hát valamennyi megtakarítást persze el lehet érni, de korán sem annyit, mint amennyi üdvözítő lehet. Vagy ha leszigetelem a házamat, és nem cserélem a nyílászárókat, akkor ugyanitt vagyok. És akkor meg lehet, hogy nem értük el azt a célt, amit szerettünk volna.
Alapvetően a 7 millió forint úgy találták ki, hogy ugye ez a 90 előtt épült épületeknél a javarészt, ugye főleg a 60-as, 70-es években, ugye a kádárkockáknak nevezett, vagy csúfolt 10x10-es, vagy 9x9-es házakra szabták ezt a pályázatot, és erre a 7 millió forint a termikus burokkal, ami azt jelenti, hogy a falnak a szigetelése, a födémnek a szigetelése, illetve a lábazatnak a szigetelése, plusz a nyílászáró cserével bele tud férni ebbe a 7 millió forintos összegbe. És nyilván nagyon fontos, hogy nem csak kádárkocka típusú házak vannak, mert ugye a 70-es, 80-as években azért épültek a jóval nagyobb méretű házak is, de én azt gondolom, hogy ez egy kezdeti lépésnek és a magának a program nagyságá figyelembe véve, ez egy nagyon jó kezdő lépés, és nagyon örülünk neki.
Kezdő lépés, ez oké, de akkor várható lenne, hogy legyen további, mert ugye itt az összegről beszéltünk, hogy András is mondta, hogy hát valószínűleg az érintettek köre sokkal nagyobb.
Hogyha szeretnénk elérni azt, amit az Európai Unió célként tűzött ki, ugye 2030-ig az épület állomány korszerűsítését, hogy megvalósuljon, az ugye nagyon kevés idő van, ehhez nem ez a 20 ezer, amiről beszéltünk, hanem 200 ezer épület felújítására lenne szükség évente. Tehát ebből is látszik, hogy itt azért nagyon-nagyon sok feladat van még előttünk, de ezzel a lépéssel meg lehetett indítani. Én úgy gondolom, hogy hosszú idő óta került egy újabb, ugye voltak különböző pályázati, tehát támogatási lehetőségek, amik nem fókuszáltak ennyire, volt ugye a 3 plusz 3 millió forintos támogatás is, de ott nem energetikai fókusza volt neki, van ugye a csok, illetve most is működik a vidéki csok is, de az sem, mert ott meg ugye a gyerekvállalás inkább családalapításra fókuszált. Ez a program viszont kimondottan az energiahatékonyság javítása a kitűzött célja, és itt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó olyan lépés lehet, amit aztán teljesen egyetértek a hallgató hozzászólásával, tehát kell, hogy folytassa társasházak, illetve a további épületeknek a felújítása, és mert már a 2090 után épülteket is újra felújítani kell.
Elérhető ez a 30%-os energiafogyasztás megtakarítás ennyi pénzből? Tehát ez a bizonyos termikus buroknak a kiépítése, amiről szó volt, ez meghozhatja, mert ugye ez is egy előírás, tehát kell egy energetikai audit az elején, meg a felújítás végén, és ott egy mínusz 30%-os szummának kell lenni a kettő között.
Igen, hát itt szokták azt mondani, hogy a rossz bázis az minél rosszabb a bázis, annál nagyobb fejlődést és hatást lehet elérni, de alapvetően, hogyha nézzük egy átlagos kádárkockát, szigeteletlen kádárkockát, hogyha ott ugye sorrendben először a nyílászáró cserével kell kezdeni, a nyílászáró csere után, hogyha a termikus burkot, a külső homlokzati hőszigetelését, a födémszigetelést elvégezzük, ezzel már elérhető a 30%-os energiamegtakarítás, és igen, ennek a programnak az is része, hogy előtte is, meg utána is egy energiaauditot kell végrehajtani, mivel igazolni lehet, hogy valóban megtörténik ez a 30%-os energiamegtakarítás.
Élénkülhet-e ettől a gazdaság? összességében véve. Mert nyilván az építőipari szereplőknek jó, a lakosságnak jó, de húzhatja ez a gazdaságot, segíthet-e azon, hogy most éppen nem él könnyű időket az építőipar?
Alapvetően ez a szegmens és ez a szektor, amire ez a pályázat szól, ugye a családi háza szektor, itt egyrészt vannak az építőanyaggyártók benne, hogyha felülről nézzük meg ezt a programot, illetve általában a családi házaknál a kisebb kivitelezők, a mikrovállalkozások vagy kis vállalkozások, akik ezeket a felújításokat végzik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hatást gyakorolhat ezekre a mikro, kis és kis vállalkozásokra, mert maga a kivitelezést ezt ők tudják elvégezni, és az építőanyagokat pedig a magyarországi gyártásokból kerülnek ezekre a házakra. Tehát én azt gondolom, hogy mindkét szektor, akár a kivitelezői részre, de itt mondom a kisebb kivitelezőket érdemes ennél számba venni, illetve az építőanyag gyártásra is jó hatása van, nem beszélve természetesen, hogy a kereskedőkre már rajtuk keresztül mennek ezek a termékek.
Közben egy egész jó dolgot írt a hallgató, abban szempontból jó, hogy biztos, hogy reagálni kell erre. Sokan vannak, akik az elmúlt években, a 80-as, 90-es évek elején, hát inkább a 70-es, 80-as években épült háznál, ugye kicserélgették a kazánt, kicserélgették az ablakokat, nyilászárókat, és most attól tartanak, hogy a szigetelés az ugye nem lett annyira felújítva, vagy nincs is meg, de hogy ez a 30%-ot nem fogja elérni, ha most már annyira hatékonnyá tette ugye a fűtéssel, meg a nyilászárókkal, hogy ezt nem tudja elérni.
Alapvetően a fűtés az, ugye ezt mindig azt szoktuk mondani szakmailag, hogy ezt a végére kell hagyni, tehát mindig kívülről kell kezdeni a szigeteléseket. Mi azt számoltuk, hogy egy nyilászáró és termikus buroknál egy átlagos, természetesen egyénileg meg kell nézni minden egyes esetet, de egy egyéni esetnél, hogyha egy normál átlag házról beszélünk, egy felújítatlan háznál, ott biztos, hogy belefér ebbe. Hogyha nem, tehát már valamilyen felújítást végzett a bentlakó, akkor nyilván sokkal finomabb számításokat kell végezni, mert ott már ezt is számba kell venni, hogy meglegyen a 30%. Tehát a 30% az kritérium a pályázatnál.
Oké, lesz, csináljunk egy kicsit kedvet a megrendelői oldalon is. Ennek milyen hatásai vannak, hogyha én most élek egy ilyen kádárkockában, miért vágnék ebbe bele, pályázni kell, a bankot majd hitelképességet vizsgálnak, tele van macerával, de cserébe mit kapok?
Nagyon fontos, hogy itt ezeknél a felújításoknál, tényleg eddig csak az első részéről beszéltünk, hogy mennyi marad a pénztárcámban, mennyivel kevesebb rezsit kell fizetnem. De ennél szerintem talán sokkal, ez is egy nagyon fontos kérdés, de nagyon fontos az, hogy milyen a bent élőnek az érzete. Tehát még mondjuk egy hőszigeteletlen ingatlannál húznak a falak, hidegek a falak, az ablakokon keresztül fúj a szél, tehát hiába állítom elő még gazdaságtalanul is mondjuk a 21-22 Celsius fokot bent a lakáson belül, hidegnek érzem 22-t is, még mondjuk egy szigetelt ingatlannál, hogyha át tudnak melegedni a falak, akkor már 21 fokban is nagyon komfortosan érzem magamat. Ez egyik része. A másik része, mert ez ugye egy érzés a bentlakó számára, nagyon fontos, de egy érzés másik, ami szintén érdemes hozzászámolni mondjuk ezeknél a felújításoknál, hogy azzal, hogy én felújítom az épületemet, azzal az értéke is növekszik. Tehát most már ugye egyre drágábbak az energia számláink, és itt már nagyon fontos, hogyha én el szeretném adni a házamat, akkor azok a vevők, akik megkeresnek és megnézik a házamat, akkor megnézik, hogy milyen számláim voltak. Tehát milyen fogyasztásaim voltak. Hogyha már ezek magasabbak, hiába tetszik egy ingatlan, akkor se vásárolom meg. Itt viszont, hogyha be tudok mutatni egy olyan számlát, hogy mennyivel csökkent a felújítás után, és nem mellesleg még, ugye, hogy leszigeteltem, újra is színeztem, tehát még szebb is lesz az ingatlanom, új nyilászárókkal, az eddigi számítások alapján és az eddigi összehasonlítások alapján kb. Olyan 20-30%-kal emelkedett a felújított ingatlanaknak az ára, az értéke. Tehát ugye egyik rész a rezsicsökkentés, a takarékosság, a másik rész a bent élőknek a komfortja, és a harmadik részben pedig az, hogy ez az ingatlan önmagában is attól, hogy beruháztam rá és fejlesztettem, értékesebbé vált, könnyebben eladhatóvá válik. Uh-huh.
Ha most veszek egy házat, ami évekig lakatlanul állt, hogyan számolják ki a megtakarítást, ha nincs vetítési alap? Ezt elmondtuk, csak nem figyelt a hallgató. Mert amikor belevágok ebbe, akkor kell csinálni egy energetikai auditot. Azt megmondja, hogy nagyjából mit tud a ház energetikai szempontból. Végrehajtom a felújítást ebből a támogatásból, megint kell csinálni egy energetikai auditot, és ott kell kimutatni ezt a 30%-os csökkenést. Ugye jól mondom?
Így igaz. Igen, igen, meg tudom erősíteni.
És akkor még egy tehát kérdés.
Mindegyik számítás, tehát nem energiaszámlák alapján történik az energia audit, hanem számítások alapján, tehát az energia auditot végző személy az alapadatokból kiszámítja, hogy mekkora a fogyasztás az épületnek, és a felújítás után mekkora az fogyasztás.
Van-e elég auditor, kérdezi a hallgató, egy szűk szakma, most azért ráborítjuk erre a szakmára a piacot, a 20 000 extra auditot, meg aztán azoknak az utókövetését, van ennyi ember, szakember, aki ezt meg tudja csinálni?
Beszéltünk a gazdaság élénkítő hatásról, igen, ez is egy lépő, ez is egy szegmense neki, mert ugye, hogy nyilván az energia auditoroknak is ez egy plusz munkát és plusz lehetőséget jelent. Van jelen pillanatban, hogy elegendő-e, az ki fog derülni a következő időszakban, de én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy nem bemondás alapon történnek meg ezek a fejlesztések, hanem auditáltatni kell, tehát ez nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek a számszerűsíthető és mérhető adatok. Én bízom benne, hogy igen, de nincs erről semmilyen információnk, és nincs adatbázis, ami alapján ezt lehet ellenőrizni.
Igen, hogy nem energia audit kell, hanem energetikai tanúsítás írja a hallgatomra, kettő teljesen más. Én ennyire nem értek hozzá, de én fogalmaztam a kosrendliánul, elnézést kérek.
Igen.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, várjuk akkor a hatásait ennek a programnak, meg hogy induljon még hasonló, amiről beszéltünk is, és akkor további szép napot kívánunk, jó munkát!
Köszönöm szépen, szép napot!
Ács Balázsral beszélgettünk, a Masterplus TNRT halelnökével az új otthonfelújítási program építőipari és gazdasági hatásairól.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban pedig Árokszállási Zoltán vezető elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is!
Na milyen a hangulat a Budapest értéktőzsdén? Tegnap ilyenkor, mikor beszéltünk a kollégáddal, akkor azt mondta, hogy iránykeresés folyik, aztán lett belőle egy kicsinke mínusz a nap végére. Innen?
Hát ma jobban nézünk ki ennél. 0,8%-os pluszban van a Bux Index, ez 66.870 pontot jelent ebben a pillanatban, és van forgalom is, közel 1,4 milliárd forint már mostanáig, ugye bő fél óra telt el a kereskedésből, ami nem olyan nagyon rossz. Semögött egy markáns ok van, ez az OTP jelentős emelkedése, itt most már több mint 2%-os plusz látok, ez 17.295 forintot jelent, elnézést, és itt az OTP mögött van egy hír, van egy elemzői céláremelés, itt jelesül a JP Morgan emelte meg a részvényre vonatkozó célárát 22.000 forintra, és úgy tűnik, hogy a befektetők fantáziáját ez igencsak megmozgatta, úgyhogy ugye az OTP húzza fölfelé a piacot egyértelműen ma reggel.
Uh-huh. A többi blue chip hogy szerepel ehhez képest? Forgalomban, meg teljesítményben is természetesen.
Hát mind a kettőben nagyon komoly lemaradást látunk a többi blue chipnél. A Richterben 45 millió forintos a forgalom, ez egészen pontosan kettő nagyságrenddel kisebb, mint az OTP-ben, ahol már közel 1,3 milliárd forint a forgalom. De azért emelkedik a Richter 0,2%-kal 9420 forintra. A Magyar Telekom az, aki még emelkedik 0,3%-kal, ez 919 forintot jelent, tehát azért a Magyar Telekomban az látszik, hogy folytatódik a trendszerű emelkedés, ami az elmúlt hónapokat, vagy már most egy évet is jellemezte, de azért a forgalom itt csak 5 millió forint, míg a MOL csökken, de csak minimálisan 2 forinttal, ez 3052 forintot jelent, és itt 40 millió forint a forgalom, tehát egyértelműen az OTP-ről szól ma ez az emelkedés.
A közepes papírok közül kitűnik-e valaki? Az elmúlt napokban nem lehetett nem észrevenni, hogy a Dunahouse körül azért pörgött az élet rendesen, ma is így van ez?
Igen, a Duna House ma is elég szépen teljesít, 1,7%-os a plusz, és 1000 forint fölé emelkedtek a társaság részvényének az árfolyama. Ez 17 forintos emelkedés jelent a tegnapi záróhoz képest, és azért a forgalom sem annyira minimális, 14 millió forint, tehát ugye a Magyar Telekomnál ez majdnem háromszor nagyobb. Úgyhogy látszódik a Duna House-ban az emelkedés, de más kisebb kapitalizációjú papíroknál is látunk növekedést. Itt az Alteót lehet még talán kiemelni, 5 millió forint a forgalom, 50 forintos emelkedésben vannak a részvények, 3750 forintot jelent ez az Alteó árfolyamában.
Uh-huh. Oké, devizapiacra nyergeljünk egy kicsit át, milyen bőrben van a forint?
Igen, hogy állunk?
Hát a forintban ugye tegnap volt egy erősödés napközben, aztán délutánra ezt teljes mértékben visszaadta az árfolyam az euróval szemben. Ma reggel azt láttuk, hogy az elmúlt fél-egy órában inkább gyengülgetés volt, aztán nem olyan régen egy picit megint erősödtünk, de ez összességében annyit jelent, hogy ebben a pillanatban 390 forint 70 fillért kell adni az euró egy egységért, tehát minimális talán a gyengülés összességében így rendszerűen a tegnapi naphoz képest, de komolyabb hír nélkül, az amerikai dollár árfolyamában pedig 360 forint egészen kereken most az árfolyam.
Uh-huh. Valami piacmozgató bármire számíthatunk a mai nap folyamán?
Ma délután igen, lesz fontos adat a tengeren túlról, magyar idő szerint 2:30-kor az amerikai inflációs adat fog napvilágot látni, és ugye ez elég komolyan megmozgathatja a piacokat. Itt az elmúlt napokban megint tovább csökkentek a kamat vágással kapcsolatos várakozások a tengeren túlról, ugye nagyon erős munkapiaci adatok jelentek meg a múlt héten, de ugye elsősorban az inflációra lő a Fed, és most megtudhatjuk azt, hogy az elemzői várakozásokhoz képest az inflációhoz hogyan alakult a tengeren túlon, tehát magyar idő szerint délután 2:30-kor jelenik meg ez az adat, és amennyiben ez jelentősen eltér a várakozásoktól, akkor az a dollár árfolyamára is ezen keresztül a forint árfolyamára is hathat. Addig viszont nem nagyon látunk piacmozgató esemény, tehát azt gondolom, hogy délután 2:30-ig várni kell, kivéve ha lesz valami nagy hangulati mozgás, ezt sohasem lehet igazából előre látni.
Jó van, oké, figyeljük akkor ezt, és akkor nézzük a forintot is, meg nyilván a tőzsdei teljesítményt, mert azért ez befolyásolja. Köszönjük szépen a jó kereskedés nektek, szép napot!
Én is köszönöm szépen, nektek is szép napot, sziasztok!
Árokszállási Zoltán vezető elemzővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan rókákról lesz szó, segítsetek Vuknak, a kis rókának.
Nem olyan rókákról, tényleg rókákról, tehát nem a...
Hát én azt gondoltam, hogy tényleg.
De én most én tudom, mert te ezt gondoltad, de hallgatok meg, ha hamarosan rókákról lesz szó, és el akartam kerülni egy ízetlen tréfák cél keresztjébe kerüljünk.
Viszont aki látta a Liza rókatündért, biztos emlékszik rá, hogy Tövisházi Ambrus alias Erik Sumo, mármint a zenekar szempontjából, and the Fox Fairies adta a filmnek a zenei aláfestést, és Eiko Todával együtt elég sok érdekes dolgot elkövettek.
Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Ugye volt egy szívszaggató mondata a VUK rajzfilm sorozatban, amikor elárvult szegény kis róka, miután a sima bőrű kotorékozott, és ugye a szüleit és a testvéreit elpusztította, azt mondta akkor, hogy segítsetek VUK-nak, a kis rókának, hát hogy ez történt-e, vagy ez mozdította meg Kurunci Norbert alias Rókales Norbi szívét, a Rókales Alapítvány elnökéről van szó, azt majd most megtudjuk, mert ő van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Hello, sziasztok, jó reggelt!
Na, szép a VUK volt az, ami a lökést adta, hogy te róka mentéssel foglalkozzál, vagy valami egészen másonnan indult ez a dolog?
Hát igazából nekem azért ez kicsit máshogy alakult. Macskákat mentettem, nagyon sok macskán próbáltam segíteni, és aztán az egyikhez oda szokott egy róka lány, akkor még egy fiatal, egy 4-5 hónapos róka lány, és aztán olyan kapcsolatban voltam vele, hogy kialakult egy nagyon jó barátság, ilyen egészen tényleg elképesztő kapcsolat alakult ki közöttünk, És aztán jöttek a következő rókák, és úgy láttam, akkor már elég jól bele láttam ebbe az ember-róka viszonyba, illetve itt a rókákkal kapcsolatos sztereotípiákba, illetve a rókákkal kapcsolatos állásfoglalásokba, hogy úgy gondoltam, hogy valami védelmet megérdemelnek ők is, mert ugye minden vadállatot, aki cuki idézőjelbe, azokat az emberek próbálják megmenteni, tehát egy kis őzgidát azt mindenképpen próbálnak menteni, egy nyulat, egy kis mezei nyulat, de a rókákkal kapcsolatban ilyen soha nem alakult ki, vagy nagyon-nagyon kevés olyan szervezet van, vagy nagyon kevés olyan ember, aki ezt elfogadja, hogy a rókák is megérdemelnek egy, úgymond, ahogy szoktam mondani, második esélyt. Tehát igazából én csak az emberi tevékenység által bajba került rókákat mentem, úgymondva kompenzálom ezzel azt a dolgot, amit a más embertársaink elkövettek.
A következő helyzet, hogy talán rossz a sajtója a rókának, nem? Ugye a mesékben már, amikor ugye pár éves az ember fióka, már azt hallja, hogy a róka ravasz, elviszi a tyúkot, átver mindenkit, stb. Nagyon sok ilyen állat van, aminek rossz a sajtója. Gondoljunk csak a különböző csúszómászokra, meg mondjuk a denevérekre, attól is nagyon félünk, és akkor a szerencsétlen fekete macskákról még nem is beszéltünk. Szóval, hogy ez a baj, szerinted?
Igen, rossz a PR-juk a rókáknak, és az a helyzet, hogy azért nagyon sokszor a média is felerősíti ezt a rossz megítélést, tehát ugye akár a veszettséget, vagy akár különböző betegségeket sorolva, amik ténylegesen léteznek, de talán nem olyan mértékben, mint amennyire ez meg van említve. A másik az, hogy a rókáknak ugye a baromfi udvarokban keletkezett, vagy okozott káraik, ezek is olyan dolgok, ami, mondok egy konkrét példát, mondjuk itt az egyik reggeliző helyen beszélgetek valakivel, és megtudja, hogy rókázok, és hogy ó, hát nála is a róka elvitt 5 darab tyúkot, és hogy ő mennyire haragszik a rókákra, és megkérdezem, hogy ez mikor történt, akkor azt mondja, hogy 15 éve, és mind a mai napig benne él ez a negatív megítélés, az, hogy közben eltelt nem tudom hány ezer nap, és soha semmi nem történt. Az a baj, hogy a negatív dolgokat jobban felerősítik az emberek, és sajnos ez a ravasz dolog, tehát a rókánál rögtön ez a ravasz kérdés. Én azt mondom, hogyha egy jellemző tulajdonságát emlegetném a rókáknak első blikre, akkor biztos nem a ravasságot, hanem inkább a kíváncsiságot, vagy a játékosságot hoznám föl. Tehát ugye maga ez a szó is, hogy ravasság, ez pontosan mit jelent? Tehát miben ravasz ő?
Hát miatt, én ezt egészen pontosan el tudom neked magyarázni, mert én ezt megkérdeztem a nagymamámtól, és hogy nagyon-nagyon okos abból a szempontból, hogy kell kipiszkálni a tyúkot a védelmi tyúkot. Rendszer mögül az olból. Tehát, hogy nagyon találékony. De ezt el lehet mondani a nyestre meg a görényre is egyébként, tehát éhes. Igen, és tehát ugye, igen.
Pontosan, tehát minden vadállat megtalálja azt a szituációt, ahol könnyebben tud ugye élelemforráshoz jutni. Ugye ő ráadásul egy opportunista ragadozó, tehát a legkönnyebben megszerezhető táplálékot fogja hazavinni, vagy a kölykeinek, mert leginkább ez ilyen kölyöketetési korszakban van leginkább ez a tyúklopás. Igazából én együtt élek ugye elég sok rókával, meg nagyon sok rókát mentettem tavaly, és most már azért évek óta úgy gondolom, hogy elég jó viszonyban vagyok, és elég sok mindent tudok róluk. Nagyon gyorsan kapcsol, tehát nagyon-nagyon intelligens. Egy kis róka, egy 2-3 hónapos kis róka, az egyszerűen annyival döbbenetesen okosabb, mint egy 2-3 hónapos kutya, hogy így elájulnátok, hogyha ezt látnátok. Tehát nagyon gyorsan kapcsol, nagyon gyorsan fölveszi az információt, nagyon-nagyon jó a memóriája, hihetetlen jó a memóriája. Tehát az, hogy most ez inkább ravasz, vagy a ravasság helyett inkább azt mondom, hogy intelligens egy róka, és fölismeri az adott helyzetet, nagyon-nagyon jól alkalmazkodik. Ugye ezért tud emberlakta környezetben is viszonylag jól meglenni, mert nagyon ügyesen alkalmazkodik, és nagyon jól tud viszonyulni bizonyos szituációkhoz.
Figyelj, a rossz sajtóhoz tartozó dolog, hogy vadásztársaságok például, ugye immunizálják a rókát a veszettség ellen, leszólnak mindenféle csali falatot, hogy ez a betegséget ne kapják el, és hogy ez ilyen túlszaporodást okozott a róka állománynak, mert a veszettség egy jelentős részét elvitte a populációnak minden évben. És azt mondják, hogy elég nagy károkat tud okozni a vadállományban. Tehát a dúvadazás, mint olyan, erről is kell beszélni, ez azt jelenti, hogy ugye azokat az állatokat, és ez legyen aranysakár, róka, szajkó, vaddisznó, nem tudom én micsoda, vaddisznó, amik károkat okoznak, azt a vadásztársaságok vadásszák, és nem is feltétlenül azokkal a hagyományos módszerekkel, ami a vadászat szó hallatán eszébe jött az embernek. Van ez a bizonyos kotorékozás, amit én itt a bevezetőben már beemeltem. Én úgy hallom, hogy ez ellen is szeretnél fellépni, de miért? Hiszen ha van egy kártevő, ami károkat okoz, hát ott azt gyéríteni kell, hát ez a vadászoknak a feladata, és most itt állatfajtól is vonatkoztassunk el.
Igen, igazából azt tudni kell, hogy nagyon sok vadnál azért van egy tilalmi időszak, vagy akár a halakat nézzük, én halőrködtem, meg régen sokat horgáztam, tehát de természetesen visszengettem a halakat, de az a lényeg, hogy a szaporodási időszakban, vagy az utódnevelési időszakban nagyon sok helyen, nagyon sok állatnál van egy kímélő időszak. Na most ez a rókánál nincs.
Hát pont azért nincs, mert akkor lehet ott megfogni egy helyen, és akkor igen, ott nem egyenként kell levadászni hosszú kilométereket vadászgatva cserkelve, hanem ott vannak a kotorékban, és akkor az egész szaporulatot el lehet.
Igen, na most az a helyzet, hogy rengeteg tanulmányt olvastam, és rengeteg emberrel beszéltem, aki ilyet folytatott, vagy aki ilyet csinált, és én úgy gondolom, hogy nem igaz, és a saját rókáimon is láttam, akikkel együtt vadásztam éveken keresztül, egyszerűen nem igaz az, hogy a vadállományban ekkora kárt okoz a róka. Rengeteg olyan területet ismerek, ahol rengeteg róka van, és ugyanúgy szaladgálnak a nyuszik, illetve a fácánok. Valamilyen szinten a gyomortartalom vizsgálatok, amik egyébként ezt visszaigazolják, hogy a rókákban a vadállománynak a 10-15%-a maximum, de 15% talán egy vagy két esetben volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a rókának a fő tápláléka a pocok, illetve egyéb táplálék, és csak a vadállományból egy 5-10%-ot vesz ki, úgymond. Ezek közül is ugye ne felejtsük el, hogy nagyon sokszor ugye a sérült vadakat próbálja, vagy azokat tudja könnyebben elfogni. Tehát a gyomortartalom vizsgálatok azok soha nem igazolták vissza, és rengeteget mondom, megnéztem, soha nem igazolták vissza a túlzott apró vad fogyasztást, vagy az apró vad írtását a rókának. A veszettség az ugye 30 éve nincs jelen, illetve 30 éve nincs humán veszettség, tehát nincs veszett ember. Jelen van ebben a pillanatban is a veszettség ugye a szabolcsi keleti ország részen, és most már nem tudom, 8-10 rókát, illetve macskát, kutyát érintett. Tehát ez egy fontos dolog, de úgy gondolom, hogy ezt is azért helyén kellene kezelni. Ugye a kijáró macskák vagy a kóborkutyák ugyanúgy a veszettség fő hordozói lehetnek, mint a rókák. Na most a rókákból kilövünk évente 80 ezeret. És az a helyzet, hogy az sem teljesen bizonyított tény, hogy minél több rókát elpusztítunk, szóval hogy mondjam, bizonyos helyeken vizsgálták azt, hogy amennyiben kilőnek bármekkora egyedszámú rókát, azonnal föltöltődik a róka populáció egy más területről. Tehát elképzelhető, hogy ez a populáció ez be tudna állni egy egészséges mértékbe, lásd, állítólag Angliában ez megtörtént, tehát nem feltétlenül az a helyzet, hogy minél inkább pusztítunk egy állatot, és minél inkább az egyedszámot csökkentjük, vagy írtjuk az adott állatfajt, akkor ez újra szaporodásra kényszeríti őket. Tehát azt megfigyelték, hogy azokon a területeken, ahol több rókát kilőnek, és egyre inkább írtják a rókát, ugye ott egy-egy egyednek nagyobb terület állt rendelkezésre, ergo többet tudott vadászni, több kölyköt szültek.
Tud felnevelni, igen.
Tehát az egyedszám, a piciknél az nőtt azokon a területeken, tehát minél inkább pusztították őket, annál inkább többet tudott felnevelni, és többet szült a szuka.
Hát szóval ez ilyen populáció dinamika, igen. Figyelj, egy fontos...
Ez egy nagyon összetett kérdés, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy minél több rókát kilövünk, annál inkább megkíméljük az apróvad fogyasztást. Ugyanakkor most azért a pocogradációnál baromira jól jönnének a nagyobb egyedszámú róka, mert a róka az, aki legjobban tudja a pockot fogni. Én sok százszor láttam ezt a saját rókáimnál, videókat annól nagyon sokat feltöltöttem, hogy a pockot levadásszák. A ragadozó madarak nem tudják olyan szinten fogni a pockot, mint a róka.
Egy nagyon fontos kérdés a végére, mert elillant az idő, de szerintem fogunk még erről a témáról beszélgetni, mert nagyon érdekli a hallgatókat, ezt lehet látni az üzenetekből. Az együttélés a második kerület szívében, belvárosban, Budapest hagyományos értelmében vett belvárosában is láttam már rókát. Kell tőlük félni, vagy itt kérdezi valaki, hogy lehet-e otthon tartani, ha valaki mondjuk rókakölyköt talál. Ez a két véglet. Ugye mindenki fél, jaj, róka hátra veszett, vigyázz, bent van a városban, ez nem normális ez a viselkedés. Tehát hogy kell hozzáállni egy városlakónak a rókákhoz, szerinted?
Igazából Rókales Alapítványnak az elején, amikor megfogalmaztam így a mottóját, akkor az lett volna, hogy emberi sóka élhet barátságban, de ezt kijavítottam, mert nem kell velük barátkoznunk. Az, hogy velem, vagy nálam kialakult bizonyos pár rókával olyan viszony, ami mondjuk talán egyedi, ez azért történt, mert én mentettem ugye őket is kiskoruktól kezdve, tehát ilyen párnapos koruk óta etetve kialakul valamilyen szinten egy viszony, de csak velem szembe, tehát bárki eljön hozzám, és szeretné megnézni ezeket a vad vagy idegen rókáimat, akik velem nagyon jó viszonyt ápolnak, ezt nem tudja megtenni, hisz ők rettegnek az embertől. Igen, a város teli van rókákkal, rengeteg üzenetet kapunk, második kerület, első kerület, 12. kerület, harmadik kerület, tehát bármit tudunk említeni, a Lovarda környéke, a Fiumei út, napi szinten kapom, tehát ma is kaptam ilyen helyekről üzenetet. Egyszerűen annyi, hogy a rókák könnyen megtalálják, a nagyon jól alkalmazkodnak, és könnyen megtalálják azokat a feltételeket az ember lakta környezetben, ahol egész jól el tudnak élni. Ugye az ember a folyamatos túlzott fogyasztásával, ugye rengeteg élelmiszert kidobálunk, és ez nagyon könnyű, hát zsákmány ugye a rókáknak, tehát pont nemrég mondtam egy riportban, hogy szinte az összes benzinkút környéke teli van rókákkal, az összes gyorsétkelte környéke teli van rókákkal, ha van egy kis bozontos vagy egy kis erdős rész, hisz ott kidobálják az emberek a hamburgereket, a hotdogokat, a szendvicseket, és ez egy könnyű kaja a rókának. Úgyhogy nagyon jól alkalmazkodik ember lakta a környezetben. Én úgy gondolom, hogy ugye veszettség ezekben a városokban, vagy akár Budapestet, akár a nagyvárosokat említjük, nem fordult elő szerintem az elmúlt, nem tudom, 20 évben. Tehát ettől azért nem kell tartani, folyamatosan vakcinázzák őket egy évben kétszer, ugye tavasszal, illetve ősszel. El kell menni mellettük, nem tudunk mást tenni, olyan szintű lesz a szaporulat, hogy valamilyen szinten, ugye mi vettük el tőlük az élőhelyet, valamilyen szinten nekünk is egy kicsi alkalmazkodást kell feléjük tennünk, vagy valamilyen szinten toleranciát kell. Egyébként a városok is, ha megfigyelitek, teli vannak már rengeteg rágcsálóval, és ugye a róka, a patkányt, a fockot, a különféle egereket, azokat a tényleg a legjobban tudja írtani, és a város is teli van, tehát Kőbányán rendszeresen kapok videókat, ahol a patkányok szolgálnak az utcán, és a rókák mennek utánuk. Tehát azért itt van egy közegészségügyi oldala, amiben a rókák besegítenek az embernek, oda kell rá figyelnünk, és alkalmazkodnunk kell nekünk is. Okay. Tehát mi vettük el tőlük a területet, nekünk is egy kicsit tolerálnunk kell, úgy gondolom, az ő jelenlétüket.
Jó, legyen így, mindenkinek ajánljuk a Rókales Alapítványt, keressétek meg, és ha lehet, akkor meg is látogathatjátok kicsit megnézni közelebbről ezeket az állatokat.
Köszönjük szépen. Jó nagyon munkát, szépen, sok sikert, én. Szép napot!
Köszönöm, szép napot nektek!
Szervusz! Kurunci Norbertel, alias Rókales Norbival beszélgettünk, a Rókales Alapítványnak az elnöke, ő rókákról értelemszerűen.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Fehér Marian is itt van, megjött, jó pont reggelt. Jókor, szavasz!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia!
Nálam pedig madár lesz az első órában, Erdei Zsolt jön, egykori félnehéz súlyú és cirkáló súlyú profi ökölvívó világbajnok. Ő lesz ma a napembere, és beszélgetünk vele a saját életéről, arról, hogy hogyan került annak idején a sport közelébe, ő ma milyen, nyilván a karrieréről is, milyen edzőnek tartja magát, de a fő apropó az az, hogy ő a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz több mint egy évtizede kapcsolódik, majdnem kettő, ott van az összes rendezvényükön, ugye olyankor ő elérhető, segít akár a sportágnak a népszerűsítésében, és most az 1%-os kampányt segíti. Ez lesz az első óra. Aztán utána a második órában meg kicsit előre szaladunk így a nyárban, nem sokára indul a szezon, és a Margit Szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója Bán Teodóra jön, és akkor ő mesél a színháznak a történetéről is, tehát azt gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy annak idején hogy volt, milyen is a történet ennek a teátrumnak, és persze vetítsük előre azt is, hogy idén mi lesz.
Nagyon jó témák.
Köszönjük szépen.
Hallgassátok a Pont Jókort utánunk Fehér Mariannal a majával.
Ütős kis műsor lesz, ezt most megmondom, az elején
mindenki. De jó vagy.
Igyekszem.
Színház, az élet színház.
Na jó. Ő is jó, ő is jó.
Ezt a Mijálovics Andrásnak üzenem. Jön Czoller Andi.
A hírekkel ez a záró aktusa ma reggeli Millás reggelnek. Holnap is lesz Millás reggeli 6.30-tól élőben, 6-tól 6.30-ig meg felvételről. Köszönjük szépen, sietek, mert technológiai fejlettséget kell növelnem a Millás reggeli Kft-ben. Sziasztok!
Lépésszámnövelés, kalóriacsökkentés, GDP termelés.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.